Berg Judit József Attila díjas író tartott rendhagyó irodalomórát a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. A négy gyermekes édesanya rengeteg mesekönyvet írt. Az ő tollából születtek a Maszat mesék, a Hiszti mesék, a Panka és Csiribiri sorozat. Rumini című gyermekregénye 2007-ben az év gyermekkönyve lett, s azóta már 8 kötetes sorozattá bővült. Történeteit a tematikus szerkesztés és a világos megfogalmazás jellemzik, amit a gyerekek is megértenek és a felnőttek számára is élvezhetnek. Sátoraljaújhelyi előadásán arról beszélt a gyerekeknek, hogyan nyílik ki a világ és az élet a könyvlapjaiból. Az interjú végén megszólal az olvasó is. Berg Judit József Attila díjas íróval beszélgetek, aki Sátoraljaújhelyen a természetes közegébe gyerekek közé jött a könyveit bemutatni. Én azt gondolom, hogy minden nagy családos édesanya kiválóan tud mesélni a gyerekeinek, de keveseknek adatik meg az a talentum, hogy ezt le is tudják írni, hogy más gyerek is megkaphassa. Hogyan indult ez a folyamat?
Tulajdonképpen én is nagyon sok mesét mondtam otthon, és én világéletemben nagyon szerettem írni, tehát hogy nagyon szerettem azt a részét is, hogy meg kell fogalmazni egy bizonyos gondolatot. Még az iskolai házi feladat fogalmazásokat is mindig élveztem, és hát aztán az első gyerekemnek tulajdonképpen a túlélésért mesélt meséket, hogy a rettenetes hisztiait tudjuk kezelni. Ezeket írtam le először, és nem is a saját kedvemért, hanem volt egy barátom, akinek van egy könyvkiadója, és ő hallott engem sokat mesélni. És ő mondta, hogy szerinte ezek a mesék jók, és érdemes lenne valamit kezdeni, tehát tulajdonképpen külső nyomásra, vagy külső rábeszélésre kezdtem el leírni, de hát aztán nagyon hamar rájöttem, hogy na ez az a közeg, amiben én nagyon, nagyon otthon érzem magam.
Mindig úgy képzeltem, hogy az írónak is egészen fiatal korában, gyerekkorában kell, hogy olyan élményei legyenek, vagy olyan indítatása legyen, vagy olyan motiváció érje, hogy tollat tud fogni, és aztán a gondolatait tovább tudja adni. Milyen volt ez a gyerekkor? Biztos, hogy ott kellett valaminek történni, ami miatt ilyen színes fantázia és ilyen kalandos gondolkodás alakult ki.
Mondjuk nekem tényleg nagyon jó gyerekkorom volt, apu is, anyu is sokat mesélt, de ami igazán meghatározó, az a, amikor 15 éves koromig a nyarak. Általában nem mentünk sehova, vagy csak egy-egy családi kirándulás volt, viszont volt egy pici nyaralónk Balatonakaratján, és hát egy anyukám pedagógus, húga szintén, de hát az apukák sokat dolgoztak, de mi az anyuval, meg a húgával, meg a két unokatesommal, hát lent voltunk gyakorlatilag az évnyitótól az évzáróig. És akkor ott voltak szomszédgyerekek, meg másik szomszédgyerekek, szűkebb banda, nagyobb banda, és hát folyamatosan fára másztunk, kalandoztunk, nyersre vadásztunk, horgáztunk, a biciklijeinket lovaknak neveztük ki, és akkor mindenféle vadvágták voltak a prérin, és harcoltunk, hol a kávbolyka, hol az indiánok, attól függően, hogy éppen kik voltunk. Tehát, hogy egy ilyen elképesztően izgalmas és nagyon, nagyon klassz nyár sorozat volt, ami azt mondom, hogy így meghatározó volt. És én az összes fennálló szabadidőmben, amikor éppen nem olvastam, és nem a különböző bandákkal játszottam, akkor én történeteket találtam ki. Tehát az én fejemben az is benne van, hogy én gyerekkoromban éveken át küzdöttem Robin Hood oldalán, a három testőrrel annak idején én is megmásztam Ifvárát, és benne voltam. Tehát, hogy ezek annyira élénken voltak jelen a fantáziámon az olvasott és aztán tovább gondolt történetek, hogy néha tényleg nehéz tudomásul vennem, hogy ezek valójában nem történtek meg velem.
Azért Robin Hood elég fiús választás.
Így van, én mondjuk világéletemben nagyon szerettem volna fiú lenni, és tulajdonképpen az első igazi szerelem, igen, azt gondoltam, hogy lánynak születni tragédia, mert az igazi élet az csak is a fiúkra vár, és csupa olyan történetet találtam ki, sőt, hát amit most már nem is értem, hogy sikeredett így, de már többen mondták, hogy a Rumini első részében egyetlen egy lány szereplő sincsen. Én bevallom, hogy ez nekem egyáltalán nem hiányzott egészen addig, amíg valaki fel nem hívta rá a figyelmet, tehát hogy én valahogy mindig fiúkban gondolkoztam. Most már nagyon örülök, hogy nő vagyok, és annak is nagyon örülök, hogy a négy gyerekemből három lány, bár egyébként úgy indultam neki az életnek, hogy azt gondoltam, hogy nekem majd értelemszerűen három vagy négy fiam lesz, tehát ez nem is lehet másként. És hogy születtek sorra a lányok, nem is értettem igazán, hogy ez hogy történik velem, de jó ez így.
Érdekes lehetett az alkotói folyamat is, hiszen azt gondolom, hogy ahol 4 gyerek van, és 4 gyerek sürög az édesanyja körül, azért ők értesülnek a történetekről, beleolvasnak, vagy ha nem tudtak még olvasni, meghallgatták, akkor ők elég erős mérőműszerek voltak. Kritikusok is?
Abszolút, abszolút. Nagyon, nagyon jó kritikusok voltak, meg kisebb korukban egyszerűen azon lehetett tesztelni, hogy működik-e a mese, hogy mondjuk egy csatározás közepén, hogyha elkezdtem mesélni, akkor elcsitultak-e percek alatt, vagy nem. Mert ha még 5 perc múlva is egymást taszigálták, akkor a mese nem kötötte le őket eléggé. De hogy a mai napig csinálom azt, hogy vagy teljes szövegeket, vagy szövegrészleteket odadok, most már ugye kamaszok, a kisfiamat leszámítva, és mindent nagyon, nagyon vígan kritizálnak. Tehát, hogy szoktak olyanokat is mondani, hogy na hát, anya, a mai fiatalok nem így beszélnek. És mondom, oké, akkor mondd, hogy akkor ezt a mondatot te hogy mondanád? Jó, akkor próbálj meg csúnya szavak nélkül, ugye? De hogy tényleg nagy segítség, meg igazából a látásmódjuk is, meg az, hogy mind a négyen nagyon jó a viszonyom, és mind a négyen hordják haza a barátaikat. Tehát nálunk rendszeresen ül 6-8, vagy akár még több gyerek is az asztalnál. Hál' Istennek elég nagy is a lakás, tehát hogy mindenkinél ott is tudnak aludni a barátaik, úgyhogy én tényleg nagyon sokat vagyok gyerektársaságban, és egyszerűen látom, hallom, hogy mind nevetnek, mi szórakoztatja őket, hallom a poénjaikat, vagy tudok tartani egy hevenyészet közvéleménykutatást, és pillanatok alatt ott van egy csomó gyerek, akit meg tudok kérdezni.
A gyermekirodalom nagyon fontos, mégpedig azért, mert a gyerekeknek kell a legnagyobb jót adni, és a legkifogástalanabb és legtisztább dolgot, hiszen csak akkor tud a figyelmük mind a klasszikus irodalom, mind a kortárs magyar irodalom felé fordulni, de hát ez a világ nem éppen erről szól most. Bár, ha megnézzük a könyvesboltok kirakatait, azért nagyon szép választék van gyerekirodalomból, és nagyon jó minőségű gyerekirodalmat olvashat az, aki akar.
Igen, itt tulajdonképpen azt hiszem, hogy van egy olyan irány, és pont a múltkor valaki a szememre vetette, hogy lehet az, hogy a Ruminiben van olyan szereplő, aki elvileg jó, de mégis mondjuk ez a Rumini Zuzmara gyarmatomban Dorian úr, aki egy nemes gondolkodású, a hazájához hűséges, jó úr, és közben úgy beszél a gyerekével, ahogy nagyon nem lenne szabad. Tehát, hogy valaki megkérdezte, hogy lehet ilyen szereplőt belerakni egy könyvbe, és tulajdonképpen azt tudtam neki válaszolni, hogy az élet ilyen, mint hogy az élet az tele van igazságtalanságokkal, méltánytalansággal, rengetegszer gyűlölködést tapasztalunk, kirekesztést, nagyon, nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy a hatalom közelében levő emberek visszaélnek a hatalmukkal, és ezzel nyugodtan lehet gyerekkorban is szembesülni, nyugodtan megjelenhetnek ezek a problémák egy gyerekkönyvben is, csak nyilván a megfelelő körítéssel, a megfelelő feloldással, olyan módon, hogy akár egy óvodás vagy kisiskolás is megértse. És itt nagyon nagy szerepet kapnak a szülők, akik jó esetben mondjuk beszélgetnek is utána a gyerekkel arról, hogy te hogy élted meg, te mit gondolsz erről, tapasztaltál-e ilyet, nálatok ez hogy van. Szóval, hogy szerintem, és azt gondolom, hogy nagyon sok kortárs szerző reflektál a mai világ problémáira, érdemes ezeket olvasni, és hál' Istennek egyre többen vannak, akik ezt valóban irodalmi igénnyel, és nagyon nagy szakmai tudással teszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenlegi kortárs irodalmat tényleg érdemes olvasni, mert most van egy nagyon felszálló ágnak is nevezhetném, egy nagyon jó irányba halad.
Sőt, annál is inkább muszáj ezekkel a kérdésekkel foglalkozni egy kortárs írónak, akár gyermek írónak, akár felnőtt írónak, mert hogy olyan érdekes világot élünk, hogy beszélünk szociális kompetenciáról, beszélünk kommunikációs kompetenciáról, beszélünk elfogadásról, különböző empátiás gyakorlatokat végzünk iskolában, munkahelyen, de mégis úgy érezzük, mintha ez egy kicsit elsikkadna. És talán azért fontos a gyermekirodalom, mert az erkölcsi nevelést, illetve a szociális kompetenciát is kiválóan el lehet sajátítani egy-egy ilyen karakteren, vagy a karakter fejlődése irányából.
Ez abszolút így van, és biztos vagyok benne, hogy minden gyerekkorban olvasott történet, ami tényleg elég erős volt ahhoz, hogy nyomot hagyjon, az tényleg életre szóló nyomot tud hagyni. Példaképül választhatna a gyerekek maguknak szereplőket. Nekem most a múltkor volt egy nagyon, nagyon megható élményem, egy 17 éves lánytól kaptam levelet, aki leírta nekem, hogy neki nagyon, nagyon nehéz és hányattatott élete volt, nagyon sok fájdalom és bántás érte őt minden értelemben, és ő kiskorától kezdve olvasta a Rumini sorozatot, és azt írta nekem, hogy őt ezek a könyvek segítették át a nehézségen, mert mindig az jutott eszébe, hogy Ruminiék sem csüggettek a veszedelmek idején, és hogy mindig volt valamiféle csodás fordulat, valami szerencsés megoldás, vagy ha más nem, akkor egyszerűen csak a kitartásuk, meg a törekvésük arra, hogy ők mégiscsak a jó dolgokat idézzék elő, hogy ez mindig meghozza a gyümölcsét, és hogy ő neki a legnagyobb szomorúságok közepette ez az életérzés, vagy ez a Rumini világ adta a kapaszkodót, és ez engem borzasztóan meghatott, és rá is döbbentett arra, hogy mekkora felelőssége van mindazoknak, akik írnak, és fokozottan annak, aki gyerekeknek ír.
Hornyák Szilárd harmadik osztályos tanulóval beszélgetek, aki eljött a városi könyvtárba azért, hogy találkozzon egy olyan írónővel, Berg Judittal, aki a ti korosztályotoknak írja a könyveket. Hogyan érezted magad ezen az író-olvasó találkozón? Mi volt az a legfontosabb gondolat, ami megfogott?
Nagyon jól éreztem magam, és sok olyan történetet hallottam az írónőtől, amit még nem is tudtam. És hát ez a Rumini, ez volt a kedvenc könyvem tőle, és nyáron ezt fogjuk olvasni, és ezt már nagyon várom. Az osztályjal ezt olvastuk, és nekem nagyon szimpatikus volt az írónő, és főleg a könyvei. Mesélte, hogy a kislánya inspirálta az írásra legfőképpen, meg a mesékre, meg a könyvek írására. És ez a Rumini, ez azért tetszett nekem, mert egy egérről szól, aki egy nagyon jó kis fickó, és mindig meg tud változni, meg javulni, és nagyon-nagyon érdekes kalandokat él át, és nagyon szórakoztató volt olvasni ezt az olvasmányt. Azért is nagyon szeretem a Ruminit, mert pár éve a Magyar Nyelv Múzeumában a Varázskert elnevezésű eseményen a Ruminit dolgoztuk fel, és különböző állomásokra mentünk, és találkoztunk félszemű Mortival, voltunk a Belevárban, és csatát vívtunk, és akkor a végén ünnepélyesen matrózzá avattak.
Szeretsz olvasni? Milyen könyvet olvastál legutóbb?
Hát nagyon szeretek olvasni, és tudok is egész jól, és legutóbb a Gulliver utazásait olvastam, aki az óriások és a törpök világában járt, és az is nagyon izgalmas volt a Rumini mellett. Volt egy nagyon érdekes dolog, amikor 3 képeslapot hozott magával az írónő, és azt mesélte, hogy kinyitasz egy mesekönyvet, és az életre kell. És kinyitott egy könyvet, abból kijött egy kalózhajó, a másikból még egy hajó, az nem kalózhajó volt, a másikból pedig egy fa, és akkor ezzel szemléltette, hogy kinyitasz egy mesekönyvet, és már életre kell valami.
Kedves hallgatóink, Berg Judit József Attila díjas íróval beszélgettem az előző percekben. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. Berg Judit József Attila díjas író tartott rendhagyó irodalomórát a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. A 4 gyermekes édesanyja rengeteg mesekönyvet írt. Az ő tollából születtek a Maszat mesék, a Hiszti mesék, a Panka és Csiribiri sorozat. Rumini című gyermekregénye 2007-ben az év gyermekkönyve lett, s azóta már 8 kötetes sorozattá bővült. Történeteit a tematikus szerkesztés és a világos megfogalmazás jellemzik, amit a gyerekek is megértenek és a felnőttek számára is élvezhetnek. Sátoraljaújhelyi előadásán arról beszélt a gyerekeknek, hogyan nyílik ki a világ és az élet a könyvlapjaiból. Maszat mesék, Hiszti mesék, de hát muszáj a Ruminiről beszélni. Tehát a Rumini az a 8 kötetben, ami valójában egy ilyen életműsorozatnak is felfogható az én számomra. Hát honnan jött az a fenomenális ötlet, hogy egy ilyen kis szerethető, de mégis kis gazfickó egér legyen a hős?
Hát itt az én nagylányom volt az ihlető, akinek nagyon-nagyon sokat meséltem, és aki a maga módján egy elég tulajdonképpen hányatott életű gyerek, mert ő egyetemista koromban született egy ilyen hirtelen fellángolásból, és egy nagyon-nagyon rövid ideig éltem együtt az édesapjával, egy nagyon rövid házasságban, ami maga volt a megtestesült rémálom. És hát nem csoda, hogy a kislányom elég szorongó volt, és nehezen tudott felszabadulni, állandóan attól tartott, hogy itt most valami baj fog történni. És neki meséltem szándékosan olyan történetet, amiben ő belefeledkezhet, és amiben ő, hogyha azonosul a főszereplővel, akkor olyan lehet, amilyen sosem merne. Tehát, hogy noha tudta, hogy én nem bánom, hogyha ő csibészkedik, ő egyszerűen sose merte megkockáztatni, hogy valami rosszat csináljon, de elképesztő örömmel adta át magát azoknak a helyzeteknek, amikor valaki más megmerte csinálni azokat a dolgokat, amiket ő nem, aki, amikor valaki más mert csibészkedni, bátran lustálkodott vállalva a következményeket. Szóval neki az egyfajta terápia volt, hogy olyan szereplővel azonosulhatott, amilyen csak a vágyaiban szeretett volna lenni.
És hát a Rumini kötelező olvasmány, és van, ahol ajánlott, de hát például a mi iskolánkban is kötelező olvasmány volt a gyerekeknek. Azért ez egy nagyon jó érzés lehet, amikor a szakavatott ember, a pedagógus mondja azt, hogy igen, ezt érdemes a gyereknek a kezébe adni.
Hát igen, ez a mai napig egy nagyon nagy öröm számomra, bár most már több éve találkozom rendszeresen olyan osztályokkal, akik kötelező vagy ajánlott olvasmányként dolgozzák föl a Ruminit, de minden egyes újabb ilyen találkozás egyrészt meg is hat, meg a mai napig mindig meglepődöm, hogy én vagyok az, aki ilyet tudott írni, és közben pedig mindig új lendületet ad meg valamiféle, tehát hogy annyi szeretetet és inspirációt kapok a gyerekektől, olyan nagyon hálásak azért, hogy van nekik ez a könyv, és olyan érzelmeket vált ki belőlük, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát, hogy én mondjuk egy ilyen író-olvasó találkozó, mint ami most itt részt vettem Sátor Alja új helyen, tényleg úgy megyek el, hogy egyfelől most hallatszik is a hangom, egy kicsit be vagyok rekedve, meg el is vagyok fáradva, de hogy közben csillog a szemem, és boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy itt voltak a gyerekek, és örülök, hogy még azok is, akik az elején némi gyanakvással, meg picit érdektelen arc kifejezéssel ültek be, úgy mentek el, hogy rám vigyorogtak, és láttam, hogy nagy élmény volt nekik a találkozás.
Hát ez az igazi oda-vissza, vagy adok-kapok. Azt hiszem, hogy mindenki töltődik, ilyenkor az író is töltődik. A Rumini után aztán jött egy detektív regény, és egy írótárs. Hogy lehet négykezest alkotni?
Hát ez egy ritka szerencsés felállás, hogy mi Kertész Erzsivel megtaláltuk egymást, mert én nem annyira szeretek mással együtt dolgozni, mert hogy megvan a magam stílusa, a magam tempója, a magam gondolkodásmódja, és hát mindenképpen nagyon sok kompromisszumot igényel az, hogy valaki mással együtt dolgozzon. De hogy Erzsivel valami egészen különleges csoda folytán, nagyon egymásra találtunk, vagy valahogy az derült ki, hogy egyrészt tudunk hasonló stílusban írni, abszolút fel tudjuk venni egymás fordulatszámát. Tulajdonképpen a legnagyobb különbség köztünk azt, hogy én meglehetősen extrovertált és egy picit exhibicionista vagyok, Erzsi pedig sokkal introvertáltabb és visszafogottabb, de ezzel nagyon jól ki is egészítjük egymást, miközben hihetetlenül inspiráló volt. Tehát itt most mondjuk ki a négy madár titkáról beszélünk, illetve annak most van egy folytatása, az óra rejtéje. Mindkettőt úgy írtuk Erzsivel, tulajdonképpen az első rész az úgy indult, hogy a Pagony kiadó megkért minket, hogy írjunk az uborka szezonban a weboldalukra egy olyan mesét, amit ők mesetenisznek neveztek, mert hogy egyikünk elkezdi, ír egy bekezdést, átpasszolja a másiknak, az is ír egy bekezdést, és az volt az elgondolás, hogy néhány ilyen úgymond labdaváltásból össze fog állni valami kis aranyos történet, ami folytatásokba kikerülhet a weboldalra. Na most egy ilyen feladatot adni két kalandregény írónak, ez egy teljes félreértelmezése volt a helyzetnek, mert hogy a harmadik úgymond labdamenetnél már kialakult egy teljes bűnügyi történet, és egyiküknek sem állt szándékában befejezni, mert nagyon belejöttünk, és aztán mondtuk, hogy akkor ezt most vagy így félbehagyjuk, vagy legyen belőle egy könyv. És amitől elképesztő izgalmas volt ez a munka, az, hogy nem beszéltük meg, hogy mi legyen. Sőt, amikor én gyanítottam, hogy Erzsi milyen irányba akarja vinni a történetet, akkor direkt csavartam egyet rajta, hogy feladjam neki a leckét, és ő ugyanezt tette. Úgyhogy most elolvasva a könyvet, teljesen egységes, és úgy tűnik, hogy az írók tudták, hogy mit csinálnak, de mondjuk a könyvnek a harmadáig egyáltalán nem egyeztettünk. Utána a fő irányt azért megbeszéltük, amikor már tudtuk, hogy könyv lesz, de a pontos egyeztetés, hogy végződjön, mire fusson ki, az tulajdonképpen az utolsó háromnegyednél történt meg, és éppen emiatt visszafelé nagyon sokat kellett fésülgetni rajta. Tehát újra és újra végigolvastuk, hogy minden szál stimmel-e, minden olyan előzmény, amit mi beleírtunk, az voltak éppen a végkifejletnél, és úgy van-e, még nagyon sok mindent kellett igazítani. De hogy az írás, az hatalmas felelősség, rengeteg munka, és vannak elakadások. És Erzsivel azért volt csodás együtt dolgozni, mert amikor én elakadtam, akkor egyszerűen átpasszoltam neki. Vagy ha jött egy olyan rész, ami engem nem hozott annyira lázba, van olyan szereplő mindig, akinek a története szükséges az egészhez, de mondjuk éppen nem tartom annyira izgalmasnak, mint a másik szálat, ami még a főszereplőkkel fut, akkor megint csak átpasszoltam Erzsinek, és történetesen ő meg pont azt a szálat élvezte jobban, úgyhogy tényleg mindkettőnek az az érzése volt, hogy a másik leveszi róla a felelősséget, és ettől mindketten szárnyakat kaptunk, úgyhogy egész gyorsan, rekordsebességgel egy-két hónap alatt született meg az első rész is, és utána a második is.
Hogyan kell írni a mai gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akik szeretnek a kütyükkel játszani, szeretnek otthon lenni, egymással is inkább a világhálón érintkeznek, és nem másznak fára, és nem képzelik, hogy Robin Hooddal mennek az erdőben?
Hát egyfelől ezek a gyerekek hozzászoktak a nagyon sok információhoz, de ahhoz is, hogy a rájuk zúduló információk azok rövidek, és színesek, szagosak. Tehát, hogyha az ember igazán úgymond ki akarja szolgálni az igényeket, vagy olyat akar írni, amit könnyű befogadni, akkor a nagyon pörgős, töredezett szerkezetű, rövid, izgalmas részekből álló struktúra az, ami igazán bejön. Nyilván ez egy nagy kérdés, hogy mennyire kell kiszolgálni az olvasói igényeket. Tehát egy mai gyerek megbolondul, hogyha már néhány bekezdésnél hosszabb tájleírásba, vagy jellemleírásba bonyolódik. Hát én itt lavírozni szoktam, mert hogy azért muszáj, mert attól sokkal, sokkal izgalmasabb és mélyebb és tartalmasabb lesz a könyv, de mondjuk csepegtetem, és akkor mondjuk minden második bekezdésbe elhelyezek egy-egy mondatot, ami egy picit árnyalja a helyszínt, vagy az adott szereplőnek a külsejét, vagy a jellemét. Vagy valami olyan nagyon szinte ilyen száguldóan pörgős rész után teszek be egy kis leírás vagy lassabb részt, hogy kimondottan pihentető legyen olvasni, tehát egy picit lelassítsa a történetet. Szóval ezzel lehet játszani. A másik dolog, hogy az ember nem halmozhatja a jelzőket, meg nem merülhet el a saját művészi elgondolásaiban, mert nincs a mai gyerek, aki ezt kivárná. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mondjuk egy 50 évvel ezelőtti könyvhöz képest egy mai sikeres könyvben sokkal több például az ige, és kevesebb a melléknév.
Most milyen történet kavarog a gondolataidban, amivel úgy gondolod, hogy meg tudod ajándékozni a gyerekeket? Mit várhatunk most Berg Judittól?
Hát most van egy hatalmas nagy boldogságom és büszkeségem. Pont ezen a héten megy nyomdába az első krimim, amit kamasz gyerekeknek írtam, illetve hát azt remélem, hogy a felnőtt olvasókat is szórakoztatni fogja. Azokat a felnőtt olvasókat, akik nem bánják, hogy részben kamasz gyerekek a könyvszereplői, tehát ez egy fontos kitétel, de hogy a példaképem a Da Vinci kód volt, mert hogy ebben a könyvben is nagyon sok történelmi, illetve művészettörténeti esemény, tárgy, helyszín bukkan elő, és ezek szövevényes módon alakítják is az eseményeket. Iszonyú izgalmas volt írni, nagyon sokat dolgoztam vele, és szerintem az egyik legjobb könyv lett, amit eddig írtam. Az a cím, hogy az őrzők, és nagyon-nagyon várom, hogy megjelenjen. Aztán a kicsiknek is lesz meglepetés, többféle is, mert hogy kitaláltuk a Gócsi Iris illusztrátorral, hogy a Maszat könyvek lány szereplője, Sári is kapjon egy önálló sorozatot. Úgyhogy lesz most egy sokkal lányosabb, sokkal állatosabb vonulat, úgyhogy lesz párhuzamosan a Maszat könyvek mellé egy Sári sorozat is, ez is őszre várható, én már megírtam az első két könyvnyi mesét, de most éppen neki láttam egy új Rumininek. És hát a régi-régi vágyam, hogy azt a felnőtt regényt, amit már nagyon régóta tervezek, valamikor szeretném befejezni.
Kedves hallgatóink, Berg Judit József Attila díjas írót hallották.